Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, a mi élő Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, halljuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Mózes második könyvének 10., 11. és 12. részeiben. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki kezedet az ég felé, s akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget. Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban 3 napig. Az emberek nem látták egymást, és 3 napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izrael fiai laktak, mindenütt világos volt. Ekkor hívatta a fáraó Mózest, és azt mondta, menjetek, tiszteljétek az urat, de juhaitok és marháitok itt maradnak. Még a családtagok is elmehetnek veletek. Mózes azonban azt felelte, inkább neked kellene véres áldozatra, s égő áldozatra valót adnod nekünk, hogy azt készítsük el Istenünknek az Úrnak. Velünk fog jönni jószágunk is, nem marad itt egy fia sem, mert abból vesszük, hogy tiszteljük Istenünket, az Urat. Mert magunk sem tudjuk, míg oda nem érünk, hogy hogyan kell még tisztelnünk majd az Urat. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, s nem akarta elbocsátani őket. Ezt mondta neki a fáraó, takarodj előlem, vigyázz, ne kerülj többi a szemem elé, mert meghalsz, ha még egyszer meglátlak. Mózes így felelt, jól mondod, nem látsz engem többé. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, s akkor majd elbocsát benneteket innen, mindenestől elbocsát, sőt, kikerget benneteket innen. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén, ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10., vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házonként egy bárányt. Legyen a bárány hibátlan, hím és 1 éves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 11. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből is kenjék a 2 ajtó félfára, és a szemöldök fára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, s egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű hüvekkel. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg, legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek az Úr páskája ez, mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, s megölök minden első szülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekbe ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, s ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetben ezt a napot, s ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, minnyájunk élete számára, azért, hogy ma Isten az ő igéje és szent lelke által lelkünkbe táplálni tudjon bennünket. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk hálát adni neked megtartó szeretetedért, hogyan az elmúlt éjszaka sötétjében, viharában megoltalmaztad és megtartottad életeinket. Drága mennyei édesatyánk, kérünk téged, hogy ahogyan a vihar felhők után drága szereteted fénye felragyog, kérünk, hogy a mi életünk egein is te oszlasd el a bánatoknak, a gondoknak, a kétségeknek a felhőit, s kérünk, Urunk, hogy hadd láthassuk meg a Te fényedben, a Te jelenlétedben az életet, a Te igédet, s engedd meg, Urunk, hogy befogadhassuk, és hordozóivá válhassunk. Ó Jézus, kérünk, hogy Te áld meg a mi életeinket egyen-egyenként, Te áld meg bennünket családjainkban, gyülekezetünkben, Urunk, hogy só és világosság tudjunk lenni a világban. Kérünk hát, Urunk, hogy taníts bennünket a világosságra menni, világosságban járni, Krisztus fényében megmaradni. Kérünk hát, Urunk, hogy légy vigasztalunk, táplálunk most is az Isten tisztelet órájában, s ahogyan énekünk mondja, örök élet reggele fény a véghetetlen fényből, egy sugárt küldj ránk te, lekik új napra ébredénk föl, fényed lelkünk éjjelét, űzze szét. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a hirdetett ígét, áld meg, Urunk, lelkünket, hogy azt befogadhassuk, hordozhassuk, s áld meg, Urunk, Isten tiszteletünket a Te nagy neved dicsőségére, Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található, János evangéliumának 8. részében, a 12. versben, s János evangéliumának 10. részében, a 11., 27. és 28. versekben. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus, a jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Kedves testvérek, egy középkorban zajló történet azt állja elénk, hogy egy nemes ember egyszer arról döntött a szívében, hogy maradandó örökséget szeretne a falu népére hagyni, ahol ő élt. És éppen ezért elhatározta, hogy ő egy templomot fog felépíteni, és ezt a templomot oly titokban építette fel, hogy annak belsejét a falu népe nem láthatta, csak akkor, amikor a templom felépült, elkészült, felékesítették a kor szokásai szerint, s aztán ez a nemes ember megnyitatta a templom ajtajait, s a falu népét behívta. A falu népe bement, mindent próbált szemügyre venni, csak hogy az eszesebbje egy nagyon fontos dolgot észrevett, hogy a templom nincs kivilágítva. És ez egy olyan nagy gond volt a szívükön, és meg is kérdezték ettől a nemes embertől: Ó, jó Uram, mondd, hogyan lesz ez a templom megvilágítva? Hát látjuk, hogy a templom oldalsó falain ott vannak a lámpatartók, de hol vannak a lámpások? És azt mondta a nemes úr: sok lámpást készítettem, minden családnak készítettem egy lámpást, vigyétek haza magatokkal, és amikor templomba jöttök, hozzátok magatokkal a lámpást, és tegyétek a lámpatartóba, minél többen eljöttök az Isten házába, annál nagyobb fény lesz a templomban, de minél többen otthon maradtok, annál sötétebb lesz a templomban, és hozzátette, de a ti lelketekben is. Hát, kedves testvérek, elgondolkodható ez a rövid, frappáns történet, hogyha mesterséges fényekkel mi magunk emberek ilyen fényt tudunk gerjeszteni, hogy egy templom belsőt képesek vagyunk megvilágítani, mennyivel inkább van Krisztusnak olyan fényessége, hogy a nevezi is magát, ő a világ fényessége, a világ világossága, hogy betöltse ezt a látható világot is az ő jelenlétével. Kedves testvérek, ebben a világban nagyon sokféle fény van. Alapvetően két részre tudjuk őket osztani. Vannak a természetes fényforrások, mint a nap, hol, csillagok, villám, fényessége. Lemúlt éjszaka is gyönyörködhetünk a villámoknak vakító fehérségében, fényében. És aztán vannak a mesterséges fények, a lámpák, a mécsesek, a gyertyák, és a különböző technikai remekei, a mai kor vívmányainak, amelyeket képesek vagyunk a sötétségben világosságot fakasztani. De azért az elmúlt éjszaka, amikor Kistokajra teljes sötétség borult, és bizony időbe tellett, mire az elemlámpát megtalálta az ember, hiszen elment az áram több óra hosszán át, el is mosolyogtam magamba, hogy Uram, épp a sötétségről készülök szólani, és megadta azt az élményt az Úr, hogy bizony nem kellemes dolog teljes sötétségben lenni, hogy mennyire kényelmetlen a tudata annak, hogy nem áll módunkba, hiába kapcsoljuk fel a kapcsolót, és mégsem követi az az oly jól megszokott rutin, hogy felkapcsoljuk, és jön a fény, és már nem kell sötétségben lennünk. Nagyon érdekes, kedves testvérek, hogy az ember alapvető módon vágyakozna a fényre, szeretne világosságban járni, de amikor Ádám a bűneset következtében átélte a lélek szakadását, az Istentől való elszakadásnak a minőségi változását, akkor arról hallunk, hogy már nem az Isten jelenlétében akar tartózkodni, már nem az Isten világosságában kíván élni, hanem elrejtőzik, vagyis keresi az árnyat, keresi a szürkületet, keresi a takarást, mondjuk ki őszintén, keresi a sötétséget, ahol nem látható, ahol megbújhat, ahol nem nyilvánvaló az, amit ő tett. De Isten előtt nem lehet eltitkolni semmit. Isten mindent világosan lát, bármit is tettünk, bármit is szólottunk. Csak mi szeretjük és mi gondoljuk úgy, kedves testvérek, hogy a sötétség majd eltakar és befedez, de sajnos pont az ellenkezője igaz. Amikor Mózes könyvének a tartalmához, ami felolvasásra került, ehhez visszatérünk, akkor, kedves testvérek, azt látjuk, hogy második Ramszesz, akinek az időszakában zajlik a 10 csapás Egyiptom földjén, korának és az egész korszaknak a legnagyobb uralkodója volt. Előtte Szét uralkodott, aki szintén igen nagy gazdasági és földterületekkel is gazdagodott Egyiptom, nem csak a gazdasági élet tekintetében, hanem mindazokban a földbirtokokban is, amelyeket még szereztek Egyiptom dicsőségére, de második Ramszesz volt az, aki a fáraóknak a gyöngyeként van számon tartva, és mégis amikor a korabeli festményeket az ember megtekinti, akkor azt látjuk, hogy egy agresszív uralkodó van a képen, aki tele van gyilkos gondolattal. Azok az emberek, akik reál vannak bízva Egyiptom földjén, nagyon sokat szenvednek tőle. Tehát valahol ő azt gondolta, az a sötét gondolat szállta meg, hogy egy embernek a jólétéért nyugodtan szenvedhetnek milliók, ha kell. Ő fényben és dicsőségben élt, és pompában, s ha utána nézünk Egyiptomban, olyan csodálatos, mesterséges, fényhordozó eszközök voltak, olyan lámpások, amelyeknek a működését, mind a mai napig nem feltétlen érti a mai kor embere. Fény volt az udvarban, a fáraó közelében, de a lelkébe mérhetetlen sötétség volt. Ugyanis nem az élő Istenben hitt, nem az élő Istent hordozta az ő lelke belsejében, hanem arról hallunk, hogy idegen isteneket imádtak az egyiptomiak, olyan isteneket, akikre szükségük volt, mert az ember már csak ilyen. Ember Isten nélkül nem létezhet. Legfeljebb nem az igaziban hiszünk, hanem bálványistenekben, akiket magunknak gyártunk, és magunknak készítünk. Calvin János, aki az institúciójában is tanítást ad a bálványokról, azt mondja, hogy az ember lelke egy állandó bálványgyár. Amint az egyiket megunjuk, megbánjuk, Isten elé visszük és letesszük, már jelentkezik a következő, hogy a szívünkbe bevegye magát, s hogy ott úrrá legyen. Azt mondja Calvin János, hogy veszedelmesebb bálvány Isten az a pénz, amely előtt az ember úgy hódol és úgy mutatja be áldozatát, hogy ő önmaga égel az áldozati oltáron, mert hogy soha nem tudunk eleget tenni érte, és soha nincs belőle elegendő. Ez egy lehetetlen vállalkozás, élettelen isteneknek a fenntartása. Kedves testvérek, Egyiptom népe ezt tette, és Isten, amikor elküldi Mózest, akivel megláttatta dicsősége fényét a Hóreb hegyénél, az égő tüzes csipkebokorban, Mózes az Isten világosságával megy a szívébe a fáraó udvarába, és kérleli őt, bocsásd el Izraelt, Isten egyszülöttjét. A fáraó érti, hogy ez mennyire fontos kérés, az első szülött elengedése, mert hiszen a sok bálványisten között a legnagyobb Isten maga a fáraó volt, s a fáraónak első szülött fiú gyermeke. Istenként kellett őket imádni, s amikor megkeményedik a fáraó szíve, az Úr azt mondja, hogy ítéletet tartok Egyiptom istenei fölött, s csak röviden kigyűjtöttem, hát ha ez segíti a látásunkat a bibliai igék alapján, amikor a Nílus vérré vált, Isten megítélte Ápiszt, aki a Nílus istene, Íziszt, aki a Nílus istennője, Hnúmot, aki a Nílus őre. Hány istent helyeztek oda az élet vizéhez, ők így tekintettek a Nílusra. Az élet vize, az élet folyama, júliusban, augusztusban kiárat és életet, gazdagságot, ennivaló termést hozott az egyiptomiaknak. Ez a három istenség nem tudta megőrizni a Nílus folyóját. Az emberek tele lettek kétséggel, aggodalommal. Hiába hittünk ezekben az istenekben, erőtlenek, nem tudnak megtartani minket. Mikor jöttek a békák, Heketet is büntette meg az Isten, és ítélt el, mint idegen Istent, aki a születés béka fejű istennője. Mikor jöttek a szúnyogok, Szétet ítélte meg, a sivatag istenét. Amikor jöttek a bögölyök, Ré napistent ítélte el, akit bögölyök is jelképeztek. Amikor közeledett a dökhalál veszedelme, elítélte Háthort, a tehénfejű istennőt, Ápiszt a bika istent, amely a termékenység szimbóluma is volt. Amikor fekélyekkel veri meg Egyiptomot Isten, elítéli, mint idegen Isten Szakmetet, a betegség fölötti hatalommal bíró istennőt, Szunut, a járvány istenét, és Íziszt, a gyógyítás istennőjét. És sorolhatnánk ezt így tovább. Felolvasásra került a sötétség, s az első szülöttek halála. A sötétség alkalmával elítélte Rét, a napistent, Hóruszt, a másik napistent, Nútot és Hathort, az ég istennőit. Az egek egeiben négy istenbe hittek, kedves testvérek, és a négynek sem volt ereje. Mozdulni sem tudott értük, amikor három napig tapintható volt a sötétség. Az első szülöttek halálakor elítéli Isten, mint a szaporodás istenét, Heket istennőt, aki őrizte a nőket a szülés közben, Ízisz istennőt, aki a gyermekeket védelmezte, és elítélte a fáraó első szülött fiát is, akit istenként imádtak, idegen istenek. Vajon a mi életünkben ki az Úr, az élő Isten? Mert nagyon nehéz neki sokszor engedni, kedves testvérek. Nem könnyű az Isten igéjére ámment mondani, Uram, legyen úgy, ahogyan Te akarod. Nem könnyű sokszor igen mondani a fájdalmakra, amikkel az Úr formálja az ember lelkét és gondolatait. Nem könnyű Isten igére oda tenni az életünket és azt mondani, igen, Uram, legyen úgy, ahogyan Te akarod. Mennyivel könnyebb az embernek Isten gyártani ön általam megálmodott, elképzelt tanokat, isteneket elkészíteni, imádni azokat, éltetni. Csak hogy, kedves testvérek, a próba tételben ismerszik meg, nem csak az igaz barát, hanem az igazi, valódi, élő Isten is. S ahogyan Egyiptomból, a kényszer munka, a rabszolgaság házából, Istennek volt hatalma kihozni az ő választott népét, és elválasztani őket a sötétség alkalmával is, hogy Gósen földjén az ő népe világosságban legyen. Az Ószövetség csodálatosan hozza elénk az új szövetségi messiás váradalom beteljesedését. Ez a választott nép várta a szabadítót, várta a messiást, várta azt, aki majd eleget tesz érettük, aki majd bemutatja az áldozatot, a páska szó áldozatot jelent, a peszát. És arról van szó itt, amikor meg kell kenni a páska báránynak a vérével az ajtó félfákat, a szemöldök fát. Ez azt jelzi, hogy az a vér, az áldozati bárány vére megoltalmazza az ott lakókat, és amikor a pusztulás, a megemésztő végigmegy Egyiptomon, és mindenütt fájdalom lesz, halál, az első szülöttek halála miatt, Isten egyszerűen felül emelkedik, elkerüli, elmegy azok mellett, akik az övé. Nem voltunk már hányszor ilyen állapotban, testvérek, hogy ott volt egy karnyújtásnyira a pusztító, a megemésztő. Majdnem, hogy csak megemésztett bennünket, de elment. Elment mellettünk, mert valaki eljegyzett magának bennünket. A keresztségben is hallhattuk, ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. És ha majd az élet vizén mész át, vagy a tüzeken, a próbatételeken, az ítéleteken, nem hagylak el téged, mert én ugyanaz maradok. Milyen szép ez az Ézsaiási ige ebben az órában is. Isten ugyanaz a gondviselő, szerető, megváltó Isten, mint aki ott volt Egyiptomban, Mózesen keresztül, mint ahogyan ott volt az új szövetségben Jézus Krisztus által, az ő egyszülött fia által, mint ahogyan ma is itt van ezen az órán az ő szent ígéjén keresztül, hogy aki nem pótcselekvésekbe, nem idegen istenekbe akar belemerülni, kimerülni, az embernek hinnie kell, kedves testvérek. Nincs olyan, amikor sokan mondják, hogy én nem hiszek. Ilyen nincs. Az ember mindig hisz, bizakodik valakiben, vagy valamiben. Aki nem hisz Istenben, az önmagában bízik, önmagában hisz. Vagy valami egészen más földi lehetőségekben. De ne csalatkozzunk majd, amikor jön a betegség, vagy jön a gyász, vagy jön bármilyen anyagi, lelki, testi próbatétel. Csak az az Isten az, az a jó pásztor, akiről az ige hangzott, akinek a kezéből minket senki nem ragadhat ki, mert Jézus Krisztus hirdeti, hogy ő a jó pásztor, ő életét adja a juhokért. Igen, nagypénteken abban az órában feszítették keresztre a világ világosságát, a jó pásztort, amikor a páska bárányokat vitték be a templomba, hogy levágják őket helyettes áldozatként. Igen, az egyiptomi szolgasságból kijöve a zsidó nép soha nem felejtette el, hogy az első szülötteket meg kell váltani, és ezért be kellett mutatni az áldozatot. De Istennek már nem kellettek emberi áldozatok, megcsömörlött tőle, nem akar több vért. Az utolsó Jézus Krisztusnak a vére volt, hogy aki az ő oltalma alatt fog élni, annak élete legyen. Mert így folytatja Jézus, az én juhaim hallják az én hangomat. Na most itt nem csak egy hangról van szó, hanem olyan csodálatosan van megszerkesztve a görög Bibliában ez a mondat, hogy a hangban benne van a hang adója is. Tehát amikor én hallom az Isten hangját, és követem ezt a hangot, Istent magát követem, aki elküldte az egyszülött fiát a világba, mint a mennyország élő transzparenseként, hogy ebbe a sötétségbe, szürkületbe, belefásult világba meghirdesse, én vagyok az igazi, a valódi. Az egyiptomi szolgaság házában azt láthatjuk, hogy sötétség van. de Isten világosságban őrzi az övéit. Az új szövetségbe eljön Jézus, hozza az örök élet fényét, és azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ha valaki engem követ, ez egy csodálatos meghívás, bármelyikünk követheti őt, nincs ellenvetés, vár bennünket. De ez a meghíváshoz ad egy csodálatos ígéretet, aki engem követ, sohasem fog a sötétségben járni, hanem övé lesz az élet világossága. Igen, a Krisztus követése kell, hogy legyen következménye. Ha követem a világ világosságát, ennek az lesz a következménye, hogy világosságban fogok járni. Nem fogok többé sötétségben lakozni, mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi, a sötétség korszaka elmúlt, és íme új jött létre a világosságban való járás. És kedves testvérek, Jézus ezt folytatja, az övé lesz az élet világossága, a birtokunkba kerül, a miénk lesz. Aki világosságban van, az nem fél, az nem aggódik, az tisztán lát, az látja a jövendőt, annak van reménysége, annak van bölcs gondolata Krisztus által, Krisztusból. Kedves testvérek, János evangéliuma én kijelentéseiben szinte életre kell az Egyiptomból való szabadulás története, mert hiszen amikor a világosságot hirdeti Krisztus, ne feledjük, hogy a pusztában vándorló népet úgy vezette Isten, hogy felhő és tűzoszlopban járt előttük, az ő világosságával vette körül őket, és vezette a választott népet. És ez a világosság, és ez az egyiptomi lét adta a zsidó népnek a lombsátrak ünnepét Jézus korában, és a lombsátrak ünnepén, az utolsó éjszakán, kedves testvérek, amikor 4 arany gyertyatartót gyújtottak meg, megjegyzem, ezek nem oly kicsinyek voltak, hanem eléggé hatalmasak, hiszen egy-egy arany kandelláber 65 literes volt, ezekben égtek az olaj mécsesek, ezek az asszonyoknak a templom részén volt az udvarán meggyújtva, elhelyezve, a férfiak fátyatáncot jártak, a papok és a léviták hangszereiken játszottak, és a korabeli történetírók feljegyzik, hogy nem volt Jeruzsálemnek olyan udvara, amelyet ez a fény ne világított volna meg. És Jézus ezen az éjszakán, a fények éjszakáján feláll, és azt mondja, nem ezek a mesterséges fények a ti igazi örömötök forrása. Én vagyok a világ világossága, engem kövessetek. Én vagyok a jó pásztor, de sok pásztor van, de sok hatalmat kapott ember van, de sok ember tölti be ezt a funkciót szerte a világban, pásztorolnak embereket, életeket, munkahelyeket. Jézus azt mondja, én vagyok az igazi jó pásztor, mert én életemet adom az én juhaimért. És az Úr Jézus ego eimi, én vagyok kijelentéseit lehetne még tovább folytatni, amikor arról szól, hogy ő az élet vize. Gondoljunk arról, hogy a pusztában Mózes botja megérintette a mészkő sziklát, és abból víz fakadt fel. Jézus hirdeti, hogy a pusztában is inni tudott adni az én atyám nektek, de én vagyok az élet vize, aki én hozzám jön, nem szomjúhozik meg soha többé. És még egy utolsóval hadd zárjam le, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ő a mennyből alászálló kenyér, az életnek kenyere. Mennyi mindennel próbálják magukat jól tartani az emberek, lelkileg, szellemileg, és amíg nem tudjuk meglátni, a Krisztus fényében nem tudjuk félretolni a valótlant, a csalogatót, a csábítót, sem tudjuk elfogadni az igazit, sem tudunk megelégedni vele. Addig, kedves testvérek, mindig játszik velünk a sátán, mert ő az, aki ki akar bennünket ragadni, a jó pásztor kezéből, mint farkas a báránykát, a pásztor kezéből. El akarja ragadni szívünkből az igét, ki akarja ragadni az életünkből a vágyakozást, s vissza akar fogni bennünket a rohanó világba attól, hogy az igazira, Krisztusra valóban időt tudjunk szánni. Kedves testvérek, Isten megvilágosító szeretetével szeretne bennünket vezérelni, szeretne bennünket betölteni. Döntsünk hát ma az igazi mellett, és hagyjuk el azokat az erőtlen isteneket, amelyeket reménységgel dédelgettünk szíveinkben, de soha nem tudtak rajtunk segíteni, s ahogyan az ige mondja, teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből az élő Istent kövessük, és fogadjuk be életünkbe a világ világosságát. Amen. Mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, hogy hallhattuk a te igédet, és köszönjük, Urunk, a te tanításodat, amikor nevelni is akarod a mi szíveinket, mert, Urunk, fáj neked, amikor látod, hogy erőnkkel, igyekezetünkkel nem az élő Istenbe kapaszkodunk, nem csupán téged hívunk segítségül, hanem Isten mellett sokszor, az élő Isten mellett, ott vannak a szívünkhöz közeli idegen istenek, akkor a biztonság kedvéért őreájuk is tekintünk, mintha segíthetnének, mintha megmenthetnének. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy a szívünk ilyen bálványgyár, amely ontja magából a kapaszkodókat, amelyekbe belekapaszkodhatunk, akikkel úgy gondoljuk tovább tudunk lépni, ahelyett, Urunk, hogy teljes hitünkkel te reád néznénk, és te tőled várnánk mindent. Urunk, köszönjük neked, amikor igéd fényében bíztatsz bennünket, hogy minden gondunkat te reád vessük, mert neked gondod van mi reánk. Köszönjük, amikor ma is meglátogattál bennünket, minket, akik sokszor a síralom völgyében, árnyak és sötétségek váltakozásában éljük életünket. Urunk, elhoztad ide a templomba közénk a te igédnek világosságát. Engedd meg, Urunk, hogy ne hagyjuk itt, hanem a lámpásokat vigyük magunkkal, amit te most meggyújtottál, s engedd meg, Urunk, hogy az otthonunkat is bevilágíthassa az itt kapott fényed, s engedd meg, hogy lámpásunkat mindig visszahozzuk, egyénileg is, családilag is, hogy, Urunk, növelni tudd a fényünket itt a gyülekezeten belül, s a gyülekezeten kívül is. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a mi magyar népünket is, hogy reá tudjon nézni, és te tőled várja a szabadulást és a gondviselést. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünket, egyház tagjainkat, mindazokat is, Urunk, akik most távol járnak, a nyári időszakba pihenésüket töltik. Így könyörgünk, Urunk, hogy te áld meg a gyermekeket, ifjakat, felnőtteket, időseket, őrizd meg bennünket, Urunk, a nyár hevében, s őrizd meg bennünket a viharoknak kárjaitól is. Urunk, hogy megtapasztalhassuk, megtartónk vagy, és gondviselő Istenünk. Kérünk téged, Urunk, hogy légy a betegeinkkel. Te segítsd fel mindazokat, akik kórházakban vannak, akik műtéteken mentek át. Kérünk, hogy légy a gyászba megtört szívekkel, légy vigasztalójuk, ragyog be életüket, Urunk, az örök élet fényével, s kérünk, Urunk, hogy légy a menekült áradattal, légy a háborúban szenvedőkkel, s mindazokkal, akiket hitükért érnek támadások. Kérünk, Úr Jézus Krisztusunk, hogy áld és szenteld meg az egész teremtett világot, s őrizd meg, Urunk, de úgy őrizd meg, ahogyan te is szeretnéd, hogy felvállaljuk, hogy legyen meg a te akaratod. Így kérünk hát, Urunk, az ének szavaival, Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségbe ne hagy, igaz világosság te vagy, kárhozatra mennünk ne hagy. Emlékezzél meg mi rólunk, jól tudod, mi gyarlók vagyunk, kiket megváltál véreddel. Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.